Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit a Szapiencia Szabad Egyetem következő alkalmán. Köszöntöm Somogyiné Peti Krisztinát és Kézi Anikó pszichológusainkat, és Röder Juditot, állandó segítőnket, és mindenkit a mai estén, hogy egy nagyon nehéz témáról töprengjünk együtt, a családi erőszakról. Ez egy olyan téma, hogy néha azt érezzük, hogy ilyen álvéleményekkel néhányan elütik, hogy engem is vertek, mégis rendes ember lettem. Nem kell azt olyan komolyan venni. Vagy ha olyan nagy tragédiák lennének, a rendőrség úgyis kijönne. Vagy ilyen csak a bűnöző családokban van, de a rendes templomba járó embereknél ilyen nem fordul elő. Vagy milyen élénk ennek a gyereknek a fantáziája, hogy ilyeneket tud mondani. Szóval vannak ilyen álvélemények, amivel elütjük ezt a problémát, de ha szétnézzünk a baráti, rokoni körben, akkor bizony fogunk látni, vagy látunk erre példákat, hogy ez bizony sokakat érint. Ha kell morális szempontokat mondanom ehhez, akkor néhányat hadd mondjak. Az első az, hogy a személyes méltósága az mindenkinek foganásával adott, és az soha nem veszíti el. Akár házasként, akár szerzetesként a személyes méltóság soha nem tűnik el, és a szentháromságtani viták alapján egyre tisztábban láttuk a személyes méltóságnak az értékét, hogy ez egy micsoda kincs. A személyes méltósághoz tartozik az, hogy senki nem tárgy, van egy önrendelkezése. A házasságban sem veszítjük ezt el, gyermekként sem veszítjük ezt el, tehát a személyes méltósághoz hozzá tartozik ez a fajta önrendelkezés, amikor ezt megtörik, elveszik, akkor beszélhetünk erőszakról. Aztán morálisan azt kell mondanunk, hogy tessék időben felismerni, és az elején megállítani ezeket a folyamatokat. Én magam, mint agresszor, vagy én magam, mint áldozat, vegyem észre, hogy itt nem egy egyszerű vitáról, vagy csúnya jelenetről van szó, hanem hogy itt folyamatos bántalmazásról, szóban, fizikailag, vagy manipulatívan, hogy ezt tessék időben felismerni, akár jegyesség, vagy az ismerkedés alatt, vagy amikor ezek a folyamatok elindulnak a családban. Tehát ha nagyon csúnyává válik a helyzet, akkor bizony a morális megkérdez, hogy ezt nem lehetett volna hamarabb látni, hamarabb megállítani. Hol van itt a morális felelősség, hogy te áldozattá váltál, te tettessé váltál, hogy időben ezt nem lehetett volna jobban látni. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tessék közösségben élni. Amikor a házaspárok elmagányosodnak, mert alig várják, hogy otthonról elköltözzenek, és nem tartják a kapcsolatot senkivel, akkor az egy veszélyeztetett házaspár. Igenis azt mondjuk, tessék járni egyházi közösségbe, családcsoportba, baráti közösségbe, és akkor ott beszélgetünk ki, hogy oldja a feszültségek, kinél milyen történetek vannak, közben egymást kicsit neveljük, egymást alakítjuk, és kicsit kibeszéljük ezeket a szituációkat, és nem maradunk magunk. Ha pedig tényleg azt látom, hogy a házastársam csúszik ezen a lejtőn, akkor azt mondom, hogy segítséget kell kérni. Hát először a közösségtől, a szülei, a barátai, kiket lehet bevonni, kikkel lehet szövetséget kötni, hogy mostanában ez nálunk nem olyan jó, és kiket lehet bevonni. Még egyszer mondom, az elmagányosodott pároknak nagyon nehéz lesz. Sok tessék járni, és egyszerűen feleségként hadd mondjam azt, hogy érdeked, hogy a férjed egy jó csapathoz tartozzon. Érdeked, hogy kikhez tartozik. A segítségkérésnek lehet olyan szintje, hogy szakembert kell kérni. Akár én, mint agresszor, nem tudom én hány év házasság után, mikor először megütöttem a feleségemet, először is remélem utoljára, és utána azt mondom, hogy rettenetesen szégyellem, hogy lehettem ilyen, és akkor elmegyek segítséget kérni, hogy én még egyszer ilyet nem akarok. Tehát én magam, mint agresszor is rájöhetek arra, hogy itt nekem segítség kell, mert így nem lehet konfliktust kezelni, ahogy én csinálom. Vagy mint az áldozat rájövök arra, hogy ez meghaladja kettőnk erejét, és külső segítséget kell kérnünk. És nem szégyen segítséget kérni, az a szégyen, az ember nem kér szakszerű segítséget. És még egyet hadd mondjak morális szemponthoz, a tágabb család felelősségét. A mai morálisban nem győzzük hangsúlyozni a társ felelősségnek a fogalmát, hogy itt előző generációk, szülők, testvérek, barátok, nagy hallgatás van. És tessék fölvállalni azt a bátorságot, hogy ezeket a ciklusokat, ezeket a lejtőket, ezeket állítsuk meg. Kényes a helyzet, de ha van egy jó előtörténetünk, a jó előtörténet az reményt adhat arra, bátorságot adhat arra, hogy kényes témákba merjünk belenyúlni, és ami rajtunk múlik, merjünk azért tenni. Tehát én morálisként én nagyon fontosnak tartom, hogyha itt agresszor és áldozat lesz, az nem csak a kettejük hibája, bűne, hanem ott a környezet is tehetne valamit. Az ikonon azt látjuk, amikor a bénát négy barátja elhozza Krisztushoz, az az ember tök béna. És a négy barátja nem mond le róla, hanem téged nyakon csípünk, és elviszünk Krisztus elé. A barátoknak ez dolguk lenne. Hogyha a barátom ilyen, hogy tök béna, nem tudja a házasságát élni, vezetni, a konfliktusait kezelni, dolgunk lenne nyakon csípni, és a jó felé terelgetni, akár Krisztus elé vinni.
A házastársi erőszak másik nagy típusa, amit szituációs erőszaknak hívunk, más dinamikát hordoz. Itt igazándiból nincsenek ezek talán a házastársak személyisége sem torzult, nem sérült, nincsenek szélsőségesen eltolódott hatalmi viszonyok, viszont nem figyelnek arra, hogy a konfliktusaikat hogyan kezeljék. Rosszul kezelik nem csak olaszosan, hanem destruktívan. Tehát egymást nagyon bántva próbálnak a konfliktusaikkal valamit kezdeni, impulzívan állnak hozzá, önkontroll hiányjal. És lehet ugye azt mondani, ó, hát el vagyunk ezzel, aztán kibékülünk, de hogyha visszaemlékeznek arra a bankszámla hasonlatra, amit sokszor idézünk itt az előadásainkon is, amely azt fejezi ki, hogyha egy házasságban több a romboló interakció, mint az építő, szeretet kifejező interakció, akkor annak a házasságnak az érzelmi klímája nagyon eltolódik negatív irányba, és nagyon boldogtalanná válik, és ez veszélyeztető tényező. Tehát, hogyha erőszakosan kezeljük az egyébként normális konfliktusainkat, akkor veszélyeztetjük a kapcsolatunkat. Nem lehet ezt egy kézlegyintéssel elintézni. És lehet, hogy persze nem csak erről van szó, hogy milyen stílusban vitatkozunk, hanem arról is lehet szó, hogy lehet, hogy azért válnak ilyen erőszakossá ezek a konfliktusok, mert feltáratlan, mélyebb okaik vannak. Nem a személyiségben, hanem a különbözőségünkben, különböző vágyainkban, elvárásainkban. Ezekkel sokkal reményteljesebben lehet foglalkozni és dolgozni, de itt is föl kell figyelni arra a házaspárnak, hogy nem maradhat így a helyzet. És hogyha saját maguk nem tudják átprogramozni magukat, és megváltoztatni ezt a negatív érzelmi klímát, akkor itt is érdemes szakszerű segítséget kérni, sőt, hát én azt mondom, hogy kötelező.
Néhány gondolatot elmondanánk arról, hogy mit kezdjünk magunkkal abban az esetben, hogyha hirtelen dühbe jövünk, és hát föltámadnak az indulatok bennünk különböző helyzetekben. Most néhány ötlet arra nézve, hogy mit tegyünk, hogyan kezeljük a saját haragunkat, saját agressziónkat. Az első lépés az az, hogy ismerjük fel a haragunkat. Ez így nagyon banálisnak tűnik, hogy tehát mi szükség van arra, hát arra mindenki rájön. De egyáltalán nem ilyen kézenfekvő ez, hogy azonnal rájövünk arra, hogy haragszunk, mert hogy nagyon sok esetben például letagadjuk a saját haragunkat, és azt mondjuk, hogy ó, semmiség, hát semmi nem történt, mondom a másiknak, és aztán nem tudom, 5 percek később teljesen véletlenül összetöröm a kedvenc bögréjét mondjuk. Ugye ez semmi nem történt, de azért mégiscsak valami ott történt. Lehetett, hogyha véletlenül pont az ő kedvenc bögréje csúszott ki a kezemből. Vagy ugyanilyen, hát föl nem ismert harag az, amikor ráfogom a másikra, hogy igazából nem én vagyok dühös, hanem az a másik az oka annak, aki fölhúzott engem az ő hülye viselkedésével, tehát hogy ő idegesít engem, hogy átadom a másikra a felelősséget. Tehát nagyon fontos első lépésben az, hogy felismerjem azt, hogy igen, engem most fölhúztak, nagyon fölment a pumpa, nagyon dühös vagyok, nagyon nagy haragra gerjedtem. Tehát, hogy ezt kimerjem mondani. Aztán nagyon fontos az is, hogy ne indulatból cselekedjek, vagy ne indulatból mondjak bármit is, és hát ehhez időt kell nyerni. Ugye erre szokták mondani azt a jól bevált módszert, hogy hát számolj 10-ig. Tehát, hogy ne csinálj semmit, ne mondj semmit, számolj 10-ig. Tehát nyugi, számolj 10-ig. Ugye, mert az fog időt adni arra, hogy még hogyha utána dühösen kiabálok is, de legalább nem a legelső ösztönös indulatokból cselekedtem. Aztán a harmadik dolog, amit ilyenkor érdemes csinálni, tehát hogyha nagyon haragra gerjedtem, hogy a nagyon nagy feszültséget érdemes levezetni, nem a családtagon, hanem valami más kerülő úton. És hát ide az összes fizikai erőkifejtést igénylő tevékenység ide sorolható, tehát hogy például elmegyek akkor és futok három kört a háztöm körül, vagy gyorsan ablakot pucolok, mert ugye az is minél határozottabban pucolom az ablakot, annál jobban kijön belőlem a feszültség, vagy ugyanide tartozik mondjuk, hát akár a favágás is, bár ott ugye a baltával aztán óvatosan, hogy merre használjuk, vagy merre nem, de minden olyan tevékenység ide tartozik, ami ezt a fölhergelődött indulatot valamiféle fizikai módon le tudja bennem vezetni. Hogy ne, tehát magát a fizikai feszültséget, azt még véletlenül se a másikon vezessem le, és hát ugye az a jó, hogyha ráadásul ez az indulat levezetés, ez még valami olyan formában történik, ami hát vagy másoknak a hasznára válik, tehát hogy mondjuk föl lesz hasogatva a tűzifa, vagy pedig a saját előnyömre, hogyha mondjuk futok, akkor jó erőben fogom magam érezni. Na most, hogyha ezeket az intenzív indulatokat levezettük, akkor jöhet az a kör vagy lépés, hogy próbáljam meg beazonosítani a haragomnak az igazi okát. Mert hogy persze az is lehetséges, meg nagyon sok esetben valóban az történik, hogy tényleg amiatt haragudtam meg, ami történt. De hogy sokszor előfordulhat az is, hogy nem amiatt haragudtam meg, ami a konkrét kiváltó ok volt, hanem van valami mögöttes élmény. Például ahogyan mondta, vagy ami szót a másik használt, az engem emlékeztet valami régi sebemre, vagy azzal ott rálépett az én tyúk szememre, vagy pont ezt nem lett volna szabad mondania, mert ezzel felszakított bennem régi sebeket, és igazából azért haragszom, és nem azért a régi dolog miatt. Vagy az is lehetséges, hogy az egyetlen, hát végül is ártatlan mondat, az tulajdonképpen aznap az utolsó csepp volt a pohárban, mert hogy aznap már nem tudom, olyan hanyatszorra hallgatok végig ilyesmiket, és csak gyűlt bennem a feszültség, és annak az egy mondatnak a hatására jött ki. Tehát nagyon fontos az, hogy azt megnézzem, hogy tulajdonképpen mi is az igazi ok, mitől gerjedtem valójában haragra. És még egy fontos dolog, amit ilyenkor érdemes végig gondolni, hogy a harag az alapjából véve nem egy rossz dolog, ugyanis ennek van egy olyan oldala, vagy a haragnak van egy olyan értelmezése is, hogy akkor gerjedek haragra, amikor valami olyasmit veszély fenyeget, amit én értéknek tartok. Ja, tehát ha azt látom, hogy tudom én bántani akarnak valakit, aki számomra fontos, akkor hatalmas haragra gerjedek, mert hogy a másik, aki értékes a számomra, őt valami veszély fenyegeti. Tehát, hogy a haragnak van egy ilyen nagyon-nagyon jó oldala. Érdemes azt beazonosítani, hogy ha haragra gerjedtem, akkor vajon ez az indulat, ez milyen értéket akar bennem megvédeni? Tehát, hogy mire tett ugrásra készé, hogy mi az, amit védelmeznem kell. Aztán, hogyha ezt meg végig gondoltam, tehát, hogy mi az az érték, amit védek tulajdonképpen, akkor azt is érdemes végig gondolni, hogy mi lehet ennek az egész haragra gerjedésnek a célja. Tehát például az, hogy megvédelmezem azt a valakit, vagy valamit, amit veszély fenyeget. Ezt a célt, ezt a megvédelmezést, vagy akár megszerzését valami jónak, ezt hogyan tudom elérni? És hát itt van egy izgalmas kérdés még, hogy ezt a fajta jót, vagy ezt a fajta célt, amit el akarok érni a haragom segítségével, ezt hogyan tudnám úgy megtenni, hogy közben a másikon ne gázoljak keresztül, tehát hogy a másikat ne bántsam meg, hanem anélkül, a másik bántása nélkül tudjam ezt véghez vinni, vagy elérni oda. És hát nyilván, hogyha ez szükséges valahogyan megfogalmaznom a másik felé, vagy visszajeleznem, vagy cselekednem, akkor ennek a másokat bántó indulatok nélküli cselekedetnek a megfogalmazásához, ehhez hát higgadt fejre van szükségem. Tehát, hogy le kell magamat higgasztani ahhoz, hogy aztán úgy tudjam megfogalmazni a céljaimat, vagy úgy tudjam a kéréseimet megfogalmazni, vagy úgy tudjam elérni azt a valamit, amit szeretnék, hogy az abban a másik ne sérüljön.
Ha lehetséges megfogni az indulatokat, akkor a morális rögtön beszél felelősségről, hogy igenis dolgunk fejleszteni önmagunkat, az indulat kezelésünket. Minden évben tartok a férfiaknak férfi zarándoklatot, tavaly is, mindig ilyen férfias témákat előveszünk. Tavaly elővettük, hogy ki hogy kezeli a férfias indulatait, amikor az asszony felidegesíti, vagy a gyerek felidegesíti, ki mit csinál ilyenkor. És úgy örültem neki, hogy szinte az összes férfim tudta azt, hogy neki ilyenkor mit kell csinálni, ha nem akar otthon csúnyán viselkedni, vagy megütni az asszonyt. És akkor mondták, hogy kimegyek a műhelybe, atya, vajon miért van ott két ekkora hangfalam? Tehát, hogy olyankor egy kis heavy metalt hallgat, egy kicsit szerel. A legtöbb férfi tudja azt, hogy ilyenkor el kell mennem otthonról. Az nem elég, hogy kimegyek a konyhába, mert jön utánam is, mondja. Tehát, hogy el kell mennem otthonról, sétálok egyet is, és az indulatok, tehát le kell higgadni. Sokan mondták, hogy dolgoznak valamit azért is. De ez jó, tehát tudják a férfiak, hogy nekem mit kell csinálni. És ennek úgy örülök, hogy egy férfi ezt tudja magáról, legyen önkontroll benne. Aztán az agykutatás eredményeit én szeretném hangsúlyozni. Az agykutatás azt mondja, hogy igenis az indulatok, azok mélyebb agyi rétegekből indulnak el, ott még nincs kontroll, tehát állatiak. Tehát így mélyről elindul bennem az agresszió, vagy a félelem, vagy a mélyen elindul, és ez fogalmam sincs, hogy mérték friburgi kutatók, de azt mondták, ahogy elindul az indulat, 10 másodpercekkel utána a nagyagy is be tud kapcsolódni, azaz be tudom húzni a kéziféket. Magyarul lehet, hogy a bíróságok úgy kezelik, hogy hirtelen felindulásból leszúrtam a feleségem, és ezt a bíróságok lehet, hogy enyhítő körülménynek tudják tartani. Én morálisan sokkal nehezebben. Vannak olyan dolgok, amik hirtelen felindulásból se jutnak eszembe, akármilyen ideges vagyok. Hogy jutott neked eszedbe ilyen megoldás? Mi volt az előtörténet, hogy neked ez megoldásként eszedbe jut? És a hirtelen felindulást is én morálisan nehezebben értelmezem. Persze, elindul az indulat, de igenis meg tudod fékezni, hogy mit teszel és mit nem teszel. Tehát én itt sokkal nehezebben mentem fel a hirtelen felindulásból történt családi erőszakot. Van egy szabály, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ilyenkor meg kell húznunk, az orvostudomány is ezt mondja, nil nocere, ne árts. Tehát lehet, hogy indulatos vagy, nagyon feszültek most a napjaid, meg gyerekkorod sérült, én megértek mindent. De azt be lehet vasalni magadon, hogy a másiknak ne árts. Lehet, el fogsz járni majd terápiára, megtanulsz konfliktus kezelni, néha visszacsúszik a régi éned, én mindent megértek. De azt be lehet vasalni, hogy a másiknak ne árts. Ezt a szigorú határt Szent Jónásnál is, és lelkivezetésnél is, ezt a határt ezt szoktuk kéne, hogy tessék ezt megtartani. Persze túl azon, hogy van egy személyes felelősségem, hogy én hogyan kezelem az indulatomat, a morális beszél a strukturális dimenzióról is, hogy így szoktuk mondani, hogy árral szemben nem lehet élni. Tehát, hogyha a társadalmi klíma, a környezet az erőszaknak kedvez, akkor ne csodálkozzunk, hogy az emberünknek sokkal nehezebb uralni a saját indulatait, az erőszakot. Mikre gondolunk? A médiának az erőszakosságára. Én nem tudom, mikor kezdünk már egy kampányt, hogy amikor erőszakos filmek vannak, kapcsoljuk ki. Van itt Magyarországon, nem tudom, hány millió keresztény, hogy mikor kezdünk egy civil kurázsit, úgy várok egy civil kezdeményezést, hogy mikor fogunk össze, és azt mondjuk, hogy ledolgoztam nem 8 órát, mindenki 10-et meg 12-t, hazamegyek és megnézek egy jó kis gyilkosos filmet. Normális. És ezzel etetnek minket, és semmit nem csinálunk, hogy nem normális. Mikor csinálunk már, hogy azt, hogy egységesen kikapcsoljuk, és majd, ha nem nézzük a reklámjaikat, akkor rendkívül érzékenyen fogja őket érinteni, hogy mit csinálnak a keresztények. Nagyon várom már, hogy a médiára hassunk sokkal szigorúbban. Aztán ez, akik ha hamis férfi képet sugallják, hogy az a macsó, aki, ha veri az asszonyt, ha ordít, ha nem enged az akaratából, akik mindezt sugallják, szintén ludasak abban, hogy ki tud alakulni ez a hamis férfi kép, pedig mennyire más az a férfi kép, ahol egy gondoskodó férfi van, az atya, az igazi atya, akinek fontos, hogy a családban mindenki jól érezze magát, otthon legyen. Tehát egy másfajta férfi képet sugallni. Akik a bűnt támogatják, megint azt mondom, bűnrészesség, a szűk családi kör és baráti kör a legelső. Hogy félrenézünk, nem szólunk az ő dolguk, hogy nem asszisztálhatunk a bűnhöz. Nem asszisztálhatunk, ez a mi bűnünk is. Aztán minden tendencia, ami tárgyasít. A munkahelyektől kezdve a politikán át a családig, hogy a másik ember az csak tárgy, az csak egy szám, az csak munkaerő, az csak szavazó, hogy tárgy is, nem számít, hogy te pontosan ki is vagy. Mindenféle eltárgyasító tendencia az az erőszaknak kedvez. Mert ha te nem személy vagy, csak tárgy, akkor már is veled azt csinálok, amit én akarok. Ezek ellen nagyon komolyan föl kell lépni. És a hamis békefogalmat is hadd hozzam ide. Krisztus Urunk azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. A kereszténységet nem lehet arra használni, hogy egy ilyen hamis békességre csak tűrni kell, hanem küzdeni kell, hogy ne legyenek keresztek is, és ne legyen erőszak a családokban és a világokban. Én szeretnék mindenkit biztatni, szülőként, házastársként, nagyszülőként, szerzetes nővérként, szerzetesként, óvónőként, edzőként, mindenkit, aki tesz az erőszak ellen, hogy kisfiam, ne csúfold a másikat, ott kezdődik a verbális erőszak, hogy csúfolódnak. És ott rájön a kisfiú, hogy nekem mi a hatalmam van, ha csúfolódom. Hogy hogyan használod az erődet. Talán Madár mondta, hogy egy boxedző kapta el, és vitte le őt egy edzésre is. És mire használod az erőszakot? Itt mindenkinek, aki kicsiben sokat tud tenni, rendkívül fontos a szerepe, senki ne becsülje alá, hogy állítsuk meg az erőszakos viselkedést, kicsiben is és nagyban is.
A szülők valóban rengeteget tudnak tenni, ha már kicsi kortól nevelnek az erőszak lefékezésére, az agresszió kontrollra. Gyorsan végigmegyünk ezeken a lehetőségeken, sőt, kötelességeken, amelyeket a szülőknek figyelembe kell venniük. Az első itt is a modellség. Ugye? A szülő modell nem top modell, lehet, hogy az is, hanem modell a gyerek számára mindenfajta viselkedésre. Ha a szülő erőszakos, miért várja azt, hogy a gyerek szelíd legyen? A gyerek minden mozdulatunkat figyeli. Erről azt hiszem, hogy többet nem is kell beszélnünk. Hogy a szülő hogyan old meg egy konfliktust erőszakosan vagy erőszakmentesen, azt a gyerek látja, ellesi. Aztán azzal is az erőszak ellen teszünk, hogyha a gyerek számára korlátokat állítunk, és gyakoroltatjuk vele a frusztráció tűrést. Ugye ez a nem nézhet meg minden filmet, nem mehet minden pillanatban csokit, pedig jaj, szegénynek milyen nehéz ezt kibírni. A szülő bírja ki, hogy a gyereknek nehéz, és nagyon sokat segít azzal, hogyha gyakoroltatja, persze nem kegyetlenül, nem erre gondoltam, ne éheztesse, csak a fontos korlátok, szabályok következetes felállításával és betartatásával edzi a gyereknek pontosan ezt a képességét, amiről itt Miklós beszélt, az önkontrollt, szabályozó agyközpontjait. Aztán sose engedjük meg a gyerek agresszióját. Tehát mindig állítsuk le, hogyha a gyerek agresszívan próbál megoldani egy helyzetet, és beszélgetéssel folyamatosan tanítsuk azokra a nem erőszakos megoldási módokra, amelyek rendelkezésünkre állnak, akár arra a folyamatra, amit itt Anikó végig elemzett velünk. Megtanítani, hogy észrevegye a saját haragját, hogy ezt a haragot szóban fejezze ki, és ne verekedéssel. Fejlesztjük a gyerek empátiáját, hívjuk fel a figyelmét arra, hogy az ő cselekedetei milyen hatást váltanak ki másokban. Magától is észreveszi, de hogyha erre egy kicsit ráerősítünk a figyelme felkeltésével, akkor sokkal gyorsabban és mélyebben fejlődik az empátiája. És hát tulajdonképpen a gyerek önismeretének folyamatos fejlesztésével mind-mind lehetővé tesszük, hogy a felnövekvő generáció már ne egy erőszakos generáció legyen.
Az agresszióról való gondolkodásban azért az is nagyon fontos, hogy legalábbis fontosnak tartjuk, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Olyan értelemben, hogy sokszor találkozunk azzal a téves gondolkodásmóddal, hogy hát az agresszió az úgy, ahogy van, egy rossz dolog, és hát így csirájában kell elfolytani, és kiirtani, és nem tudom én. Pedig pont, ahogy az előző dián is láttuk, az agressziónak nem tehát a teljes elfolytása a célunk, hanem az a célunk, hogy ezt megfelelően tudja kezelni az illető, kontrollálni tudja, és hát amit még fontosnak tartunk itt elmondani, hogy az is egy cél, hogy azt a fajta agressziót, ami tényleg amiatt ébred az emberben, mert hogy egy adott célt el akar érni, vagy hogy egy adott értéket meg akar védeni, ezt semmiképpen sem szabad teljes mértékben kiirtani senkiből sem a gyerekekből, se saját magunkból. Mert hogy ennek az lesz aztán a következménye, hogy olyan emberek lesznek ennek a nevelésnek a végeredményei, vagy a terméke, akik hát tényleg képtelenek bármiért is küzdeni, a jó dolgokért sem tudnak küzdeni, nem tudnak kiállni a saját igazukért, nem tudnak megharcolni dolgokat, amik pedig hát tényleg jogosan járnak nekik. Tehát, hogy erre is érdemes odafigyelni, hogy hát így egy ilyen tévesen értelmezett, hát ilyen békesség fogalomnak az állarca alatt, aztán nehogy tényleg teljesen cselekvésképtelen gyerekeket neveljünk végeredményében. És a pszichológia újabban használja ezt a bizonyos asszertivitás fogalmat, és hogy ez az asszertivitás fogalom, ez pont valahol erről szól, hogy egy helyzetet nem is passzívan kezelek, tehát hogy teljes mértékben visszahúzódom, és nem állok ki a saját érdekeimet, és nem is agresszívan kezelem. Ugye az agresszív ember nagyon jól és hát sikeresen eléri azokat a dolgokat, amiket szeretne, meg érvényesíti a saját akaratát, meg megvédi azt, amit ő szeretne, csak hát nyilván annak árán, hogy közben mondjuk másokat nagyon mélyen megbánt, vagy átgázol másokon. Most az asszertív viselkedés az pont az arany középutat jelenteni ebben a helyzetben, vagyis azt a fajta jó értelembe vett önérvényesítő magatartást, amikor figyelembe veszem a másikat is, és figyelembe veszem a kapcsolatunk értékességét, törékenységét is, és mindezekkel együtt, vagy mindennek a fényében próbálom meg elérni azt, amit szeretnék, és megvalósítani az én szándékaimat, és megszerezni azt a célt, vagy elérni azt a célt, amit eredetileg kitűztem a magam számára.
Ez egy fontos fogalom, ez az asszertivitás, ezt tessenek fel én is töprengeni rajta, hogy is van ez. Ez az én saját elméletem, de én úgy látom, hogy a második világháború után sokkolta az emberiséget az a sok erőszak, ami történt. Akkor jutottak be először a kamerák az Auschwitz-i és más lágerekbe. Mindenkit sokkolt, pszichológusokat, tudósokat, politikusokat, egyházat. Mindenkit sokkolt az a sok erőszak, és az erőszak lett a sátán, az agresszió lett a sátán. És ma azt érzem, picit a ló túlsó oldalán vagyunk. Én azt érzem, hogy a kereszténység jól megtanít minket arra, hogy tűrjünk. És keveset beszélünk arról, hogy tessék küzdeni. Tehát azt jól megtanítjuk, hogy a keresztutat járd úgy végig, hogy tűrsz Krisztussal, nyelsz és vértanú leszel. Ezt mi jól megtanítjuk, de hölgyek, urak, ez a fele. És azt érzem, hogy nem beszélünk eleget erről az asszertivitásról, hogy tessék kiállni, tessék megküzdeni. Erőszakmentesen, de nem erőtlenül. A hegyi beszéd szerintem erről szól. Ha megütik jobb arcodat, akkor mit ne csinálj? Ne üss vissza agresszívan, és ne fuss el, hanem tessék megküzdeni. Megküzdeni, de másik szinten. Tehát a küzdelemből az erőteljességet ne lopjuk már ki, és a kereszténységet ne használjuk erre, hogy te csak tűrj, hanem tessék küzdeni. Ez európai szinten is gond szerintem, tehát azért gyalul le minket az iszlám, mert a kereszténység erőtlen lett is. És nem kell agresszívnak lennünk, de erőteljesnek sokkal jobban kellene lennünk. Szerintem itt mi jövőbe mutatók vagyunk, és szerintem előre szaladunk, hogy az egyháznak kell itt változtatni, kell tudnunk az igazságról, az egységről erőteljesebben beszélni, és azt erőteljesebben érvényre juttatni. Hiszünk abban, hogy a szeretetnek az elsőbsége, tehát minden erőszakos helyzethez a szeretet tud bánni ezekkel a szituációkkal, a legjobb a nevelés, a megelőzés, és ha már gond van, akkor szeretettel gyógyítani ezeket a szituációkat. Benedek pápát szeretném idézni. Azt mondja Benedek pápa, az irgalom nem állandósítja a rossz működését. Korbáccsal látjuk, hogy Krisztus úrunk kihajt mindenkit a templomból. Ókori, tehát korbácsot senkinek nem ajánlunk. Ókori, de az erő, azt tessenek már ellesni tőle, hogy nem bántani akarja ő itt lévőket, hanem hogy tudnátok ti máshogy is viselkedni. Tehát, hogy erőteljesen azért kiáll a jobbért. Valahol ezt az erőt ki ne lopjuk Krisztusból, csak eltűrte a keresztet. Van ott egy jó nagy küzdelem, és Benedek pápa hangsúlyozza, az irgalom nem arra való, hogy vagy egy rossz házasságban, ahol minden nap megvernek, meg a gyereket megbántják, és akkor kereszténység nevében itt mi állandósítjuk és hozzájárulunk az áldozatoknak a beleragasztásához ebbe a helyzetbe. Nem erre való az irgalom. Hát, ha akut a helyzet, az a legelszomorítóbb, az a legsúlyosabb, amikor konkrétan fizikai erőszak történik, ezt úgy is hívhatjuk, ez egy morális zsákutca, amikor oda bekanyarodunk, és ott nem önként kanyarodunk ide be, hanem oda bevisz minket az agresszor. Ott már nincs fehér megoldás, csak szürkék vannak, és a morális ilyenkor mit mond? Hogy ilyenkor menteni kell a menthetőt. Tehát ha igazán feszült a helyzet, és életről van szó, akkor nem értékesebb az élete sem a támadónak, sem a védekezőnek, hanem egyformán értékes az életünk. Tehát jogom van megvédeni a saját épségemet és életemet, mindig a megtámadottság arányában, csak olyan arányban, amilyen arányban engem megtámadtak. Tehát itt morálisan ezt igenis tudjuk, az önvédelmet, vagy a gyengébbnek, a gyerekeknek a megvédését, morálisan ezt mi minden további nélkül tudjuk igazolni. Menteni a menthetőt. Lehet olyan, hogy az ember azt mondja, hogy ne tapadjon vér a kezemhez. Ha egyedül vagyok, most Bódi Magdolnára emlékezünk, ha egyedül vagyok, nincsenek gyerekeim, megteheti az ember azt, hogy elviselem a mindenféle erőszakot, és ne tapadjon vér a kezemhez. Ha vannak gyerekeim, akkor úgy gondolom nem. Akkor dolgom a leggyengébb láncszemre tekintettel lenni. Dolgunk, és akkor menteni a legdrágábbakat, a legártatlanabbakat, a gyerekeket. Tehát akkor nem tehetem fel a két kezem, hogy én keresztény vagyok, és nem csinálok semmit ebben a drasztikus helyzetben. Ilyenkor lehetnek menedékházak, ahová elmennek ezek az anyák a gyerekekkel. Jaj, de dolgunk lenne még több ilyet építeni, és ilyeneket fönntartani, hogy lehessen hová menekülni az ilyen brutális helyzetekben. És be kell vonni a hatóságot, igenis van távolságtartás, van rendőrség, be kell vonni, hogy ne legyen itt önbíráskodás és bűncselekmény, dolgunk bevonni ilyenkor a hatóságot is. Az egyház el tudja fogadni, hogy lehet olyan, hogy ágytól, asztaltól elválunk, ebbe beleférhet még akár a polgári válás is, hogyha annyira nem lehet egy emberrel együtt élni, menteni kell a menthetőt. És külön válunk, az lehet, hogy ez a házasság egyházilag érvényes, és megmaradtok házasok egyházilag, de már nem élek vele egy fedél alatt, mert nem lehet vele együtt élni. Ez nem ördögtől való, tehát ilyenkor menteni kell a menthetőt, ha ilyen akut a helyzet. Sajnos megtörténhet, hogy törik az életterv, törik az együttélés, törik az, ahogy elindultunk a házastársunkkal, a családunkkal, a Szentháromság asztala felé. Lehet én is hibás vagyok, a másik is hibás volt, de hogyha megtörik egy életút, mi azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem a keresztény az utolsó szó. Van valahogy tovább. Mikor egy anya a gyermekével öngyilkos lesz, mert borzasztó. Vagy belesorvad valaki abba, hogy őt bántalmazás érte, és nem tud tovább lépni, és ebbe sorvad el az élete. Azt kell mondanunk, hogy van tovább. Van tovább, és itt van a megbocsátás helye, amikor ezek gyógyulnak, vagy ebből az ember sajnos elmenekül. Itt van a megbocsátás helye, hogy engedd el, és bocsáss meg neki, és ne gyűlölködj, de van neked valahogy tovább. Fogsz te még mosolyogni, lesz még örömöd a gyerekeidbe, tehát nem kell ebbe belesorvadni és ebbe belenyomorodni. Az utolsó diám ez, a Szántdámjánói kereszt. A kereszten a legfontosabb mozzanat az, amit kinagyítottam, ami alig látszik, az Atyaistennek az áldó keze. Az egész kereszt mögött ez van, az Atya áldó keze, hogy rajta van az áldása a fiún, ahogy ő ezt végig küzdi a keresztet. És mindannyian ezt csináljuk, amikor az erőszakkal szemközt vagyunk, hát akár családban, akár társadalmi szinten, mindannyian ezt csináljuk, hogy küzdünk az erőszak ellen, de sajnos lehet olyan, hogy áldozatokká is válunk, és nem nagyon tehetünk róla. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy az erőszak ellen csak szeretettel lehet küzdeni. Ez a szeretet ne legyen buta, legyen szakszerű. Tessék meghallgatni, amit mond a pszichológia, a morálteológia. Tessék küzdeni, de csak szeretettel lehet. Hogy az agresszor megváltozik-e, azt mi nem tudjuk, de biztos vagyok benne, hogy a győztes Krisztushoz tartozunk, aki legyőzte az erőszakot, és a legbrutálisabb helyzetben is az ember tud szeretettel viselkedni. Hát egy nehéz témán vagyunk túl, gondolunk itt barátainkra, családtagjainkra, ismerőseinkre. Mindenkinek dolga, hogy az erőszak ellen, kicsiben vagy nagyban a maga területén nagy szeretettel küzdjön. Ezt kívánjuk mindenkinek húsvétra, hogy a keresztben ne csak az áldozatot lássa, Krisztusnak a passzív szenvedését, hanem az ő küzdelmét, az ő harcát és az ő győzelmét. Köszönjük szépen mindenkinek a ma estét!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Közeledik Szentatyánknak, Ferenc pápának a látogatása Csíksomlyóra. Sokan szívügyüknek tekintik, többek között Lengyelországban, lengyel pálos testvéreink is imádkozni fognak 9 napon keresztül, hogy a pápa látogatás sikeres legyen. Częstochowa, így is mondhatjuk, hogy testvér kegyhelye Csíksomlyónak, hiszen a csíksomlyói kegyszobor megtalálható a Częstochowai kegyhelyen, ugyanígy a Częstochowai szűzanyának a kegyképe is megtalálható Csíksomlyón. A két kegyhely közötti barátság egyúttal a magyar-lengyel barátságot is jelképezi. Marián Valigura, pálos atya, a jasznagórai házfőnök, aki tavaly a csíksomlyói búcsún szónok volt, köszönti a kedves testvéreket a következő szavakkal. Fogadjuk az ő gondolatait szeretettel.
Nagy öröm számunkra, hogy Ferenc pápa látogat Romániába, Erdélybe, de különösen örülünk, hogy pápa látogat csíksomlyói kegyhelyre, és ott imádkozni fog magyar hívekkel az egész Erdélyből és mostani Magyarországról. Częstochowai szűzanya kegyhelyen, Fekete Madonna előtt 9 napon keresztül, május 23-ától imádkozni fogunk rózsafüzéren, hogy e pápai látogatás, pápai szolgálat gyümölcsös legyen ott élő katolikus nép számára, különösen székely földön élő hívek számára. E 9 nap alatt, délután 16-kor Fekete Madonna kegyoltárnál hívekkel együtt kérni fogunk szűzanya segítségét és anyai áldását e kiemelő napokra. Częstochowából Marián atya, pálos kolostor házfőnöke.
Kedves testvérek, Marián Valigura atyának a szavai búzdítsanak bennünket, hogy mi is imádkozzunk, akár ugyanúgy, hogy 9-eddel készülünk a Szentatya látogatására a csütörtöki naptól.